Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, a mikrofonnál Kálmészáros Rékát hallják. Mai műsorunk vendégei egy testvérpár, méghozzá Madocsai Szilárd és Imre, akik a Varjós zenekarnak oszlopos tagjai. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttetek komáromi stúdiónkba, és hogy bemutatjátok ezt a zenekart.
Köszönjük szépen a meghívást.
Szép jó napot kívánunk!
Ti ugye testvérpárként kezdtetek zenélni. Meséljetek róla, milyen az, amikor összedolgozik bátyja és öccse. Előny, hátrány, hova áll, vezet ez vissza?
Köszönöm szépen a szót. Nagyon szép kérdést kaptam tulajdonképpen. Igazából már alapiskolás korunktól kötődésünk volt a hagyományőrzéshöz. Öcsém kezdetekben néptáncolt, én kiskoromtól furulyázok, és úgy adódott, hogy jött egy lehetőség a zeneiskolán keresztül, hogy népzenét játszani. Mondhatni így a szerencse is biztos, hogy közrejátszott, illetve a lehetőség, hogy bekerültünk akkor még Tücsök zenekarba. Igazából mi ezen sok éven keresztül nem is gondolkodtunk, hogy ez most jó, nem jó. Egyszerűen jó volt az a közeg, rengeteg élményt adott, az utazgatás, a fesztiválok, határon innen, határon túl. Gyerekkorunk jelentős része erről szólt, és mi nekünk ez nagyon tetszett. Gyakorlatilag sodródtunk az árral, igazából aztán 20 éves korunkban eszméltünk fel, hogy mi is van ez mögött, hogy hagyományőrzés, kultúraápolás, ezt továbbadni akár a mikorosztályunknak, vagy a következő generációknak, kicsiknek, nagyoknak, szórakoztatni is lehet embereket. Igazából azáltal, hogy kiskorunktól ezt csináltunk, nekünk ez ilyen természetes dolog volt, és úgy később jöttünk rá, hogy miért is jó ez. Én személy szerint is a mai napig nagyon szeretek embereket szórakoztatni, azon kívül, hogy nagyon szeretek zenélni. Hát a kérdés másik felére, hogy mint testvérpár, van ennek egy csomó előnye, tekintettel arra, hogy 120 kilométerre rakunk egymástól. Ez egy ok, hogy rendszeresebben találkozzunk, ha másért nem azért, mert megyünk együtt zenélni. Ez alatt a sok év alatt nem vagyunk egyformák, azt hiszem elég jól kiismertük egymást úgy emberileg is, hogy kinek mi az előnye, és mi az, amiben erős, és egymást kicsit így tiszteletben tartva is megtanultunk összedolgozni, nevezzük így.
Te hogy látod, mind a kisebbik testvér? Bár nem tudom, szereted-e, ha így hívnak.
Ó, van úgy, hogy fordítva is mondják.
Igen. Határozottan egyetértek a bátyámmal. Mi ebben nőttünk fel, ez volt és mai napig is természetes közeg számunkra. Igazándiból ezt mi megéljük. Tehát nem úgy gondolunk rá, vagy nem az a lényeg, hogy most minden áron meg akarjuk menteni a felvidéki vagy a magyar kultúrát, vagy bármelyik kárpát-medencei kultúrát, hanem az a lényeg, hogy ezt úgy tudjuk fenntartani, vagy megélni. Tehát ez a legjobb szó, hogy megélni. És akkor talán így, aki környezetünkben ezt hallja, látja, tapasztalja, az valószínűleg, hogy magával ragadóbb, mint hogy direkt módon adjuk ezt úgymond át. Természetesen a koncertek elsősorban arról szólnak, hogy hirdessük az igét, de igyekszünk a közönséget minden esetben bevonni, hogy ne csak egy passzív résztvevői legyenek, hanem aktív résztvevői. Illetve a másik fele a kérdésnek, hogy előny vagy hátrány az, hogy mi testvérként hogy tudunk együtt zenélni.
Hát lehet, milyen emlékeid vannak ugye a gyerekkorodból, hogy...
Csak is előnyét tudnám mondani igazándiból, mert én, mint kísérő hangszer brácsásként, nekem az a dolgom, hogy kísérjem a prímet, hogy az most éppen hegedű, vagy klarinét, vagy tárogató, vagy egyéb fúvós hangszer, az egy másik dolog. Szilárdot ismerem annyira, hogy révén, hogy testvérem, hogy fúj egy hangot, és én tudom, hogy mit szeretne. És úgy sokkal könnyebb kísérni.
Említettétek, hogy milyen hangszereken jártatok, de mégis ki vezetett benneteket a zene világába? Mi alapján választottatok egyáltalán hangszert? Saját döntés, vagy akkor még a szülők mondták, javasolták, vagy volt előttetek példa? Ki az, aki megihletett benneteket, aki elindított ezen az úton?
Érdekes dolog, hogy családban példa az nem volt. Sokan kérdezték ezt tőlünk az évek alatt, hogy honnan jött a zene. Valahonnan jött. Természetesen szülők vezettek arra rá minket, hogy zeneiskolába elkezdjünk hangszert tanulni. Engem fuvolásnak szerettek volna, csak a zeneiskolába igazítottak, hogy így mondták, hogy az lányos hangszer, amit pontosan tudom, hogy nem így van, tehát fiúk, bárki fuvolázni akar, csak bátran. Így lettem furulyás, abból lettem klarinétos, tárogatós és szaxofonos. Zenei életem úgy hozta, hogy aztán később megtanultam gitározni és kicsit énekelni, és megint csak sodródás az árral, ez úgy jött, így tudnám röviden összefoglalni. Ami azt a részét illeti, hogy nagyon sok, nevezhetjük úgy mesterünk, aki útba igazított volt ez alatt, az évek alatt, ahogy említettem, a zeneiskolából indítottak el minket, aztán a Kisbolytár néptáncsoport zenekaraként, mint is egy zenekar, sok évig ott különböző változott, hogy kivezetett minket, de ott sok mindenki. Az én életemben egy nagyon komoly fordulópont volt, mikor Halmos Attila, a Tükrös zenekar primása elkezdett rendszeresen járni hozzánk Párkányba, mint zenekart oktatni. Nagyon fontos dolog volt ez nekem, hogy nem csak zenét, az egész közeget, és gyakorlatilag, hogy hogyan álljunk hozzá még az élethöz is. Nagyon sok minden ügyben útba igazított. Aztán büszkén mondhatom azt, hogy akár ő és mások is, akik tanítottak, most velük zenélünk. Tehát ez nekem nagy büszkeség. Például most is a Varsányi Ildikó rendszeresen játszik velünk, aki szintén nekem gyerekkoromból egy óriási példaképen volt.
A te hangszerválasztásod, Imre, meg a te személyes zenekari ered úgymond, hogy alakult?
Az úgy volt, hogy a Szilárd, miután bekerült a Tücsök zenekarba, mint ami elhangzott a Kisbolytának a kísérő zenekara volt, mi jártunk az előadásokra, és én úgy gondoltam, hogy nekem ez tetszik, és én is szeretném ezt művelni, de nem mint zenész, hanem mint táncos. És egy éve már táncoltam az együttesben, amikor szóltam anyámnak, hogy nekem ez a zene is tetszik, úgyhogy mondtam, hogy ezt a zenét is szeretném megtanulni, úgyhogy így kerültem Hegedűre zeneiskolába, elvégeztem az alapfokot, aztán volt egy kis kihagyásom, közben én is kacsingattam a gitár fele, és amikor jött a Halmos Attila, akkor úgy döntöttem, hogy hát én táncos vagyok, én inkább rácsáznék. Ez ilyen kényelmesebb megoldásnak tűnt nekem akkor, mint hogy most prímet tanuljak meg, prímás az volt.
Meg hát talán ez ilyen belülről is, hogy
igen.
Mire szól, úgymond a küldetésed, vagy a...
Igen.
Mire hívnak. Kikkel zenéltek együtt, ha a szűk zenekart nézzük, ugye, mint a Varjós zenekar.
Varjós zenekar, amikor Varjossá vált, akkor éppen Alt István volt a primásunk, aztán ő elköltözött Írországba, akkor jött a Molnár Miklós, aki az Ökrös zenekarban volt prímás, és utána jött a Szabó Gábor, aki a jelenlegi prímásunk, de időközben természetesen több mindenkivel együtt zenélgettünk, akár oktatói mi volt, vagy mentori mi voltból, akár baráti, csak úgy éppen összejöttünk, és akkor Örüljünk egymásnak című együtt örömzene. Illetve voltak bizonyos projektek, amire konkrétan fölkértünk embereket, és így került elég sok mindenki a látókörünkbe. A Varsányi Ildikó neve ugye már elhangzott, de a Koncz Gergő, Mester László, kiváló, ha csak a hegedűseket említem, kiváló muzsikusok, De ugyanígy egyéb hangszereken is más zenészekkel is együttműködtünk.
Az alapfelállásunk egyébként négy tagú, az említett Szabó Gáboron kívül gyakorlatilag a másik őstag, a harmadik őstag, a Mocsi Péter, a bőgősünk. Nehéz már megszámolni is, hogy hány éve játszunk együtt. Így négyen vagyunk ennek a zenekarnak a magja. Viszont az esetek többségében ez ki van egészítve cimbalmossal. Az időszakosan változik, hogy éppen kik cimbalmoznak nekünk. Komáromból Bertók Tibor is elég sokat szokott velünk cimbalmozni, illetve most az utóbbi időben
Kuti Sanyi is, Cimber Feri, Szabó Dani, sok neves zenész.
Tehát hosszú lenne ugye a felsorolás, és ilyenkor igen, az ember igen, zavarban igen. Van, hogy ki ne hagyjon valakit.
Mindenkinek nagyon örülünk.
Aktuálisan legtöbbet Gólya Márton cimbalmozik nekünk.
Még azt áruljátok el nekem, mint varjós zenekar, mi közöttök van a varjóhoz, illetve a névválasztás hogy alakult?
Az úgy volt, hogy elmentünk kakaózni egy szombat délutánon a Popeye nevezetű párkányi úszóhajóra, és akkor döntöttük el, hogy jó, akkor most már így a tücsökből át transformálódunk valami mássá, és igen, kéne valami zenekar név is akkor. Sok ötletelés volt.
Bocsánat, hogy beleszólok, mert hogy mivel szélesebb régióban Magyarországon is sokfele jártunk már akkor, és legalább öt tücsök zenekart ismertünk, ezért ez már így nem lesz jó.
Igen, tehát gondoltuk, hogy muszáj lesz. Ha már egyszerű, nem csak a kisbolytár kísérő zenekara vagyunk, akkor, hanem önállósodunk, akkor öntsük ezt valami formába. És hát sok-sok ötletelés után egyszer csak beugrott a varjú név, illetve ebből lett aztán a varjós, tekintve, hogy a diószegi dédszüleink varjú nevezetűek voltak.
És a zenekar többi tagja a Madocsai nevet nem szerette volna, és azért a varjúból varjós, hogy mindenféleképpen egyedi legyen a nevünk, hogy már ebbe ne kerüljünk bele még egyszer, hogy találunk egy rokon nevű zenekart, mármint, hogy hasonlót, egyedi lett. Még egy nagyon érdekes dolog volt körülötte, hogy többször leültünk így névválasztáshoz beszélgetni, különféle vendéglátóegységekbe, és az egyik utolsó alkalom, amikor ez téma volt egyébként, jó múltkor megtaláltuk a papírt, legalább 50 név annyit sikerült összeírnunk. Szőgyénben egy szintén koncert után ültünk egy helyen, és a mellettünk levő asztaltól odaszólt egy úr, hogy hallja, hogy miről beszélünk, hogy ő biztos tudna segíteni. Kicsit felháborodottan ránéztünk, hogy tudna már egy idegen segíteni egy zenekarnak névváltoztatásban, hisz nem is ismer. És mondta, hogy grafikus képzőművész, és sok minden hasonló dologgal foglalkozik, hogy válasszunk egy-két nevet, kicsit eljátszik a grafikával, hogy segíteni fogom nekünk nevet változtatni, azáltal látjuk vizuálisan is. Ő egyébként Baracska Árpi, azóta nagyon jó barátok vagyunk a mai napig, és valóban segített, hogy varjós lettünk, mert a mai napig, amit használunk, logót, azt ő tervezte. Akkor.
Nagyon szépen köszönöm ezt a hangulatos élménybeszámolót. Beszélgetésünk további részében úgy gondolom rátérhetnénk a magára a zenére, amit játszotok. Nyilván népzenéről van szó, tehát ezeket nem ti találjátok ki, úgymond nem dalszerzésről van szó, nem zeneszerzésről. Miként dolgozzátok fel, illetve honnan merítetek?
Az első számú forrásunk, az a különböző hanganyagok, hangzóanyagok, úgynevezett gyűjtések, amit 1906-tól datálunk nagyjából, és hát a mai napig készülnek olyan felvételek, amiket bátran lehet használni. Az embernek a dolga, ízlése, hogy mit, hogyan választ. Akár csak zenekar tekintetében, hogy melyik zenekar, melyik zenésznek a muzsikáját szeretné továbbvinni, bemutatni, illetve a dallamválasztások alkalmával is. Tehát ez mind-mind ízlés dolga, illetve vannak lejegyzések, különböző kotta, leírások, hanganyag, amiből igazándiból több van, mint hangszeres felvételről, de azt igazándiból csak úgy tudjuk használni, hogyha van egy adott tájegységnek, vagy egy falunak, egy zenekarnak van valami hangzó anyaga, és lehet, hogy ők nem játsszák el azt a dallamot, amit éppen kikerestünk mondjuk kottába, de annak alapján, hogy az ő játékukat már megtanultuk, úgy már el tudjuk játszani mi is. Úgyhogy nagyjából így történik.
És még egy fontos forrás, amire szintén büszkék vagyunk, hogy még gyerekkorunkban, főleg a mi régiónkban, ott mozogtunk, és akkor még élő prímások, zenészek közt, úgy Kéménden, mint akár Kürtön, tehát első kézből tanultunk nagyon sok zenét. Érdekes, hogy akkor gyerekként ezt nem úgy fogja föl a gyerek, hogy most valami nagyon nagy dologban van része. Egyszerűen velük zenéltünk születi ünnepségeken, felvonulásokon, falunapokon, és később, mikor ők már nem is voltak, jöttünk rá, hogy milyen értékeket kaptunk mi, és hát igyekszünk ezt jól kezelni, és amennyire tudjuk továbbadni. Kicsit rajtunk a sor, még hogyha messze nem vagyunk olyan szintű és hírű zenészek, mint ők, hogy más nem mondjak, Anyalai Pepes Sándor Kürtről és zenekara, sokat zenéltünk velük, mint gyerekek.
Is. Meg felnőttként is.
Tehát azok az összeállítások, amelyeket ti adtok elő, melyeket a lemezen is hallhatunk, illetve a fellépéseiteken, ezekhez ti miként nyúltok hozzá? Mi az, amitől úgy igazán olyan varjos lesz az egész, egyedivé teszi a ti zenéteket, ha van ilyen?
Hogy mitől lesz varjosos, az csak rajtunk múlik, tehát miattunk lesz az. Mindenki máshogy zenél, és mindenkit föl lehet ismerni, hogy még azt is, hogy kitől tanult. Hogy miket játszunk, az meg szintén a saját ízlésvilágunk. Már több mindenkitől hallottuk, hogy van egy fölismerhető varjos ízlés.
Szavakkal valahogy meg lehet fogni, hogy mitől, mi az az egyedi stílus?
Szerintem ezt adja a hangszerelés is, ami van a zenekarban, illetve szoktuk mondani, hogy elsősorban, mivel felvidékről vagyunk, elsősorban felvidéki zenét is játszunk, és sok esetben Magyarországra pont azért is hívnak minket, hogy azt vigyük, hogy a felvidéki zenét. Igyekszünk is ezt játszani a lehetőleg, tőlünk tehetőleg, lehetőleg autentikusabban. Viszont az érdekes, hogy ez megint egy természetes dolog a mi esetünkben, mert gyerekkorunktól azt hallottuk élő egyenesben, és ez úgy belénk ment. Én személy szerint is vággaramközi gömöri népzene hozzám, ez áll a legközelebb, ezt játszom a legkönnyedebben, és talán a legjobban is, pont ezért. Ez pedig egy természetes folyamat, hogyha valamit az ember szívesen játszik, sokat játsz, akkor valószínűleg az is lesz a legjobb. Van a repertoárunkban Erdélytől kezdve rengeteg Kárpát-medencében sok szegletéből zene, de azért biztos, hogy a felvidéki zenében vagyunk leginkább otthon.
És akkor most azt áruljátok el nekem, hogy ti tapasztalataitok szerint miben áll a felvidéki népzene egyedisége? Mitől más ez, mint például más tájegységek népzenéje?
Minden tájegységnek felvidéken belül is, Magyarország területén is megvannak a jellemzői, ami rengeteg dologból tevődik össze, és ez alapján be lehet kicsit tájolni. Természetesen rengeteg átfedés van. Ezek egyébként nagyon érdekes dolgok. Rengeteg jellemzője tud lenni egy tájegységnek, és ebben mélyebben akarunk belemenni, mindenképp az Iminek adom át a szót, mert sokkal jobban ért hozzá.
Hát az, hogy valami felvidéki specifikum volna, azt így én nem sarkítanám le ennyire. Talán ott lehetne a legélesebb határt húzni, hogy a szlovák kultúrával keveredő történet, tehát hogy mondjuk esetleg a több szólamúság megjelenik, vagy olyan dudadallamok, vagy olyan hangszerelés, olyan hagyományos hangszerelés, ami a térségre jellemző, olyan szűk és tágabb régiókat lehet elkülöníteni, ami
nincs éles határ.
Nincs éles határ. Például ott van Somogy vagy Ipolymente, ami két elég távol áll egymást, mert még csak nem is szomszédosak, de a földrajzi elhelyezkedésük az nagyon-nagyon hasonló, és ebből fakadóan a kultúra is nagyon hasonló. Tehát ugyanazzal foglalkoznak, ugyanaz a mesterségeik, és akkor valahogy ez a kultúra hasonlóképpen generálódik. Vagy ott vannak a gorálok, illetve a gyimesiek. Hát ők se szomszédosak, mind a kettő Kárpát. Tehát hegyi emberek, és nem is beszélik egymás nyelvét, még csak véletlenül se, mégis a zenei kultúrájuk, illetve a tánckultúrájuk, az rettenetesen hasonlít. Úgyhogy nem tudom, nálam, mifelénk a cigánybandák, ugye azok nagyon erősek voltak, intenzívek voltak, mármint, hogy mondjuk úgy felvidéken, egész Csalló köztől egész Gömörig híres bandák voltak, olyanok, akik még Budapesten is megállták a helyüket, illetve a világ több pontján.
És pont ezért sok esetben nem is úgy különböztetjük meg az egyes összeállításokat, hogy kimondottan a tájegységek szerint, hanem egy adott faluban, hogy mi volt a jellemző zene, illetve egy adott zenekarnak, hogy itt emlegettük a
Pepest. Nem csak hely szerint, hanem idő szerint is, mert nyilván a 19.-20. század zenéjére, illetve kultúrájára alapozunk, nem nagyon tudunk hozzányúlni ettől régebbi anyagokhoz. Nyilván leírások vannak, de sajnos ez így elég gazdag történet.
Említettétek ugye, hogy ezt a zenét ti tulajdonképpen élitek, nem az a célotok, hogy kimondottan direkt beápoljátok hagyományokat, szokás is mondani, hogy a hagyományokat ugye élni kell, nem ápolni, de tulajdonképpen amikor ti koncerteztek, azért mégiscsak átadtok valamit. Szeretném, ha egy kicsit beavatnátok, hogy zajlanak a ti zenei mindennapjaitok.
Szerencsére szélesebb a paletta, járunk alapiskolás gyerekeknek is, tartunk előadásokat, sőt, ebből is van többféle programunk, hangszerbemutató, tájegységek bemutatása, korok bemutatása. Van itt Dél-Szlovákiai régióban több iskola, ahova rendszeresen éves szinten egy-két évente visszajárunk a gyerekekhez. Kicsit szórakoztató jelleggel kicsit kultúrát adni nekik, de ez mögött rengeteg dolog van, a zenei továbbképzéstől a hangot tanulni, kicsit megtáncoltatni őket, hogy aki esetleg nem él ilyen közegben, az is beletekintést tudjon ebben nyerni, és hát, ha megfogja őt, ahogy velünk is megtörtént. Tehát vannak gyerekelőadásaink, és ott is, hogy most alsó vagy felső tagozatról beszélünk, már ott is kicsit változtatjuk a műsort. Mindig, igazából a zenész teljesen mindegy, kinek játszik, az a feladat, hogy a közönség ezt szórakoztassa. Legalábbis mi ebben a filozófiában nőttünk és élünk. Hallottam már sokféle nézetet, mi mindenképpen ezt követjük, hogy szórakoztassunk, és egyúttal értékeket is adjunk át. Megint más természetesen, hogyha egy táncházról beszélünk, megint más, nem titok, hogyha elhívnak lakodalmat játszani, ott az repertoárilag is megint egy kicsit máshogy néz ki. Ami pedig a koncerteket illeti, Ez egy óriási kihívás, mert sok esetben ott vannak családok, tehát kicsik, nagyok. Megtörtént velünk olyan is, hogy nyugdíjas klubban mentünk kimondottan koncertet adni, és 5 perc után fölkeltek táncolni. Abban a pillanatban mi átállunk, hogy a tánc alá játszunk, most már a koncertnek annyi, ami ki volt készítve egy órás műsor, most változtattuk meg, mert kiszolgáljuk a közönséget. Igazából annak mi csak örülünk, hogy ők elkezdtek szórakozni, mert ez a fő cél.
Tehát néha improvizáláson is alapul az egész történet, hogy hogy fog alakulni az este.
Így van, természetesen van kikészítve, sok esetben A és B tervünk is. Hál' Istennek, mivel rengeteg éve együtt játszunk, a műsorunk elég széles.
Te azért megkülönböztetném a koncertek tekintetében azt, hogy most valami konkrét meghívás projektet kaptunk, hogy melyik koncertünkre lennének kíváncsiak, illetve hogy mi szeretnénk valamelyik konkrétat bemutatni, de minden esetben az alapfilozófia, hogyha mi jól érezzük magunkat, akkor valószínű a közönség is jól fogja, ha mi nem, akkor biztos, hogy a közönség se fogja. Aztán vannak olyan koncertek, amik konkrétak, átózettig ki vannak találva, és mint egy egész előadás, úgy van megvalósítva, sok esetben tánccal, túlnyomó többségében tánccal mutatjuk be a darabjainkat, illetve hát vannak olyan koncertek, amikor elhívnak minket színpadra zenélni, kvázi mint egy koncertet, aztán látjuk, hogy a közönség mire harap. És akkor mi igyekszünk arra felett terelni a szót, hogy hogyha ilyen ismerős nóták vannak, akkor játsszuk azt. És innentől kezdve csak a zenésznek a fejlettségi szintjén múlik, hogy most ezt adott tájcsön, például szőgyénbe szőgyéniessen játszunk, vagy kürtön kürtiessen, vagy Dunaszerdahelyen csallóköziessen, vagy éppen amerre járunk, Gömörbe, akkor úgy mindig igyekszünk a lehető legadekváltabban.
Említettétek már, ugye, hogy az időseket is megtáncoltattátok, gyerekek is szívesen mozdulnak a zenétekre. Mennyire bevethető a közönség, vagy találkoztatok-e már olyannal, hogy esetleg valakit nehezebben lehetett lelkesíteni? Vagy látjátok, a közönség manapság vevő a népzenére?
Igen. Igen, mert ugye párkányiak révén mi a párkányi vásárokban is megfordulunk, illetve a sétáló utcán, amikor özenlenek a turisták, és az, hogy lengyel vagy cseh turistát is éppenséggel táncra bírunk, vagy nótára, az nem egy kuriózum. Tehát meg lehet találni mindenkivel a hangot. De ehhez kell adó és vevő.
Lemezeitekre végül is mi az, ami rákerül? Mert ugye ott nincs közönség. Mi az, amit úgymond érdemes volt ilyen formában is megjelentetni?
Hát ez teljesen ilyen szubjektív történet, hogy mi mit gondoltunk úgy, hogy ezt valami miatt szeretnénk megmutatni. Vagy azért, mert mondjuk a említett Pepes Sándor kapcsolódási pontunk, vagy azért, mert bizonyos nóta összeállítások, tehát dallamilag, vagy szövegileg olyan összeállítást hoztunk, ami miatt. Tehát azt élesztük ki valamire, amit szeretnénk megmutatni, és hogy ez most 5 percben van, vagy 60 percben van belesűrítve, vagy tehát, hogy egy egész estés műsor, vagy kimondottan csak egy szám, az változó.
Igazából a 3 albumból mind a 3-nak megvan a maga története. Az első, nagyon röviden elmondva, a címe is az, hogy Varjos. Érdekes, most én beszélek erről, pedig a Imi a szerkesztője, mindegyiknek a főszerkesztője. Azért Varjos a címe is, mert be akartunk mutatkozni, az első album fő célja ez volt, és a ránk leginkább jellemző zenék kerültek rá. Ott nem is tudom, hogy tettünk rá egyetlen olyan hangzóanyagot, amit előtte ne játszottunk volna már éveken keresztül. A második album az a Deja Vu, vagy ahogy a név is megint csak mondja, mintha már ezt hallottuk volna alapon, az elsőnek a folytatása. Mondhatjuk úgy is, hogy minden, amit szerettünk volna, nem fért rá az egyesre, így rákerült a kettesre. A harmadik albummal, a Paraszt Barokk, pedig az volt a cél, hogy na most már csináljunk valami mást, és hozzányúltunk más nemzetek hanganyagához is, morva, román, cigány zenékhöz, dallamokhoz is hozzányúltunk. Igazából ilyen szempontból az volt a legnagyobb kihívás, mert a rajta szereplő zenék nagy részét előtte nem játszottuk, tehát egy új dolog volt nekünk is.
Hát annak az, ugyebár a neve is az, hogy Paraszt Barokk, az a Kárpát-medencei forgós-forgatós tánzenére lett kiélezve, a Kárpátoknak a legnyugatibb, egészen a legkeletibb csúcsáig érintve északot, és hát amennyire lehet délt, és az egész album az e köré, tehát ez a téma e köré épül, erre épül.
Ha most így visszaemlékeztek a Warrior zenekar eddigi éveire, van-e olyan kiemelkedő pillanat, amire különösen szívesen emlékeztek vissza?
Hát erre egy hirtelen, ahogy feltetted a kérdést, hirtelen az jutott eszembe, hogy a legszívesebben arra emlékszek vissza, hogy ennyi éve együtt zenélünk. Tehát maga ez a sok, mert rengeteg sok pozitív élmény van körülötte, és pont ezért is csinálom, én is személy szerint, mert a mai napig csodálom az egész zenekart, hogy annak ellenére, hogy négyen négyfele élünk, de hogy találunk időt, mindegyikünk abszolút családos, és megvan a napi rutinunk, és nem vagyunk hivatásos zenészek, hogy ebből élnénk, tehát munka mellett foglalkozunk zenéléssel, de valahogy ki is kapcsol, szeretjük is, és ez ilyen sok apró élmény és örömmel szolgál, és látjuk azt is ezen kívül, hogy értelme is van. Nehéz lenne kiemelni egyet-kettőt. Természetesen voltak ilyen nagyon fontos állomások, és azt is hozzátenném, hogy nem is mindig a színpad az érdekes. Muszáj elmondanom ezt a történetet ide, mert olyan érdekes ez is, hogy van egy nagyon jó barátom, aki nem annyira mozog ebben a hagyományos és görögben, bár a zenét szereti. Egy-két koncertunkon ott volt, és meg is kérdezte, hogy mit szerettek ti ebbe? Itt várakoztok egy órát, hogy fellépjetek, aztán akkor éppen egy táncsoportot kísértünk, 10 percet a tűző napon játszotok, kicsit ott killódtok a sarokba a színpadon, aztán pakolás, valami gulyást megesztek, és hazamentek. Na és akkor ehhez képest utána elhívtatok egy este egy pince borkóstolóba, ahol szintén játszottatok, na az teljesen más volt, ott annak ellenére nem tudtam a dalokat, de óriási szórakozás lett az egészből, ott értettem meg, hogy ti mit csináltok és miért csináljátok. Tehát ezt nem szűkíteném be a színpadra.
Imre?
Megélni. Igen. Én is abszolút annak örülök, hogy nem kényszerből, Szilárd említette a sok pozitívum élményt, voltak azért negatívok is, de pont ettől válik valami értékes, hogy egyrészt sokkal több a pozitív, de hogy nem mindig mese és móka, és ennyi év után azért itt már belefér elég sok minden. De ezen is gyönyörűen az együtt zenélés, az alkotás, gyakorlatilag, hogyha az ember csak egy mulatságot játszik, vagy egy táncházat, vagy nevezzük akárhogy, tehát egy kötetlen formát, akkor is alkot. Ugyanis ez egy élő, ismételhetetlen produkció. Még akkor is, hogyha nem színpadon történik, hanem valamelyik sarokba, akkor is, hogyha nem az a öncélú magamutogatás, hogy én most így tudok csomót kötni az ujjaimra, hanem egyszerűen csak, hogy kiszolgálja az ember a szórakozni vágyó népet.
Én hálásan köszönöm, hogy mindezt megosztottátok velünk, és én kívánok számotokra nagyon sok közös pillanatot, nagyon sok, de együtt töltött szórakozást a közönségetekkel, Isten áldását kérem a további utatokra.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük, viszont kívánjuk.
Köszönjük szépen a lehetőséget is.